Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk e mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Esdrás könyvében, Esdrás könyvének az első részében. Istennek szent igéjét Esdrás könyvéből, annak első részéből olvasom mind a 11 verset, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Círus Perzsa király első esztendeiben, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás által mondott beszéde, felindítta az Úr Círus Perzsa király lelkét, ő kihirdetteti az ő egész birodalmában élő szóval és írásban is mondván. Így szól Círus a Perzsa király. Az Úr a mennyek Istene e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Istenének házát, ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azoknak a helyeknek férfiai ezüsttel és arannyal, jószággal és barommal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, amely Jeruzsálemben van. Fölkelének azért Júda és Benjámin családfői és a papok és a léviták, és mindnyájan, akiknek felindítá az Isten az ő lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van. És minden körülöttük lakók segítették őket ezüstedényekkel, arannyal, jószággal, barommal, drágaságokkal, mindazon kívül, amit önkéntesen adának. Círus király pedig előhozatá az ő házának edényeit, amelyet Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyeztetett vala. Előhozatá ezeket Círus a perzsák királya, Mitredátesz kincstartó kezeihez, aki is átszámolá azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének. És számuk ez vala. 30 aranymedence, 1000 ezüstmedence, 29 kés, 30 aranypohár, 410 más rendbeli ezüst pohár és 1000 más edény. Minden arany és ezüst edényeknek száma 5400. Mindezt magával vinné Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából, Jeruzsálembe. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, nemrég egy olyan beszélgetésnek voltam a résztvevője és tanúja is egyben, ahol előkerült egy olyan alapbibliai történet, amiről azt gondoltam, hogy mindenki ismeri, még azok is, akik nem járnak templomba. Aztán a legnagyobb döbbenetemre az ott lévők nem tudták megidézni. És kiderült, hogy ami alapnak számít, vagy számítana az új szövetségből egy nagyon ismert történet, az is teljesen fehér folt embereknek az ismeret halmazában. Testvéreim, újra és újra megerősödöm abban a gyanúban, hogy mi beszélünk az ige magasztosságáról és a nagy igazságokról, miközben alap dolgok, hogy így mondjam, a hitnek az ABC-je, az Isten ismeret alap dolgai nincsenek rendben emberek gondolkodásában és az életükben. És ezeket az alap igazságokat kell megtanulni, átvenni, megidézni. Ugyanakkor érthetővé válik az is, testvéreim, hogy a mai világ és a mai világ embere miért önmagához viszonyít, minden történést, illetve önmagához és a saját élethelyzetéhez viszonyítja, látja és értelmezi az eseményeket, és ez határozza meg vizsgálódásának az alapjait. És nagyon sokszor nem tud az ő kicsinyességéből kilépni és nyitott lenni az Isten nagyságos dolgaira. Hiszen az, aki nem ismeri, hogy így mondjam, a végességen túl a végtelennek a lehetőségét, és nem nyílik meg egy pillanatra az ő számára annak a gyönyörűsége, hogy azon túl is, amit én gondolok, még van valami. Sőt, azon túl van a nagy igazság. Nem nyerhet betekintést. Nem hogy az Isten dolgaiba, hanem egyáltalán a létnek az egyetemességébe. Ezrás könyvének a bevezetése, amelyet hallottatok testvéreim, nem csak a régi időkbe visz vissza bennünket, hanem egy szemléletet is közvetít. Sokatszor mondom már erről a szószékről, és remélem, hogy némelyeknek talán a gondolat egy picit helyet kér az értelmében és a szívében, nevezetesen, hogy a Biblia szövege önmagában is olyan gyönyörűséges, hogyha valaki rászánja az időt, hogy olvassa a Szentírást. Annyi meglepetéssel, élettel teli igazsággal szól hozzánk. De hogyha valaki még rászánja azt is, hogy egy picit a szöveg mögé nézzen, és megismerje azt a kort és azt az üzenetet, amely az elsődleges szöveg mögött elrejtetett, annak a szíve egyszerűen repes. Mert testvéreim, semmi új a nap alatt. Csak azért tűnnek dolgok újaknak az emberek számára, mert nem ismerik azt, ami itt van az Isten örökké való igazságában. És amikor időnként eljön embereknek, akik hallanak róla, az aha élmény, aha, ez is benne van a Bibliában, igen. Minden évezredekkel ezelőtt az Isten örökké való igazságába elrejtetett. Csak hát, amit nem ismerünk, az nincs. Ugye szokták mondani, az újszülöttnek minden vicc új. Gyönyörűséges testvéreim, az Isten kijelentése. És végtelenül izgalmas. Hogyha merjük egy kicsit a létünket és a létünkből az Istennek nekünk adott üzenetét másképp látni és másképp beengedni a gondolkodásunkba és a szívünkbe. Miről is szól ez a könyv, illetve a mai ige, nem a teljes Ezrás könyvét olvastam, hanem annak az első fejezetét. Megragadja az Isten ószövetségi népe történelmének egy pillanatát, és ennek a pillanatnak a történéseiből üzen. És másképp láttad. Egy történelmi fordulat az, amely bekövetkezik az Isten ószövetségi népének az életében. Eltűnik az ország, eltűnik egy nép akkor, amikor a babiloni hadsereg lerohanja a megmaradt déli országrészt, és fogságba viszik ezt a népet, és Jeruzsálem fölött sír Jeremiás próféta, aki egyszerre hirdeti az ítéletet és a kegyelmet a nép számára, és aztán 50 esztendővel később, mikor már a nép második, harmadik nemzedékben ott él a babiloni száműzetésben, fordul a történelem kereke, és a babiloni birodalmat maguk alá gyűrik a perzsák. És hallottuk, hogy Círusz vagy, ahogy görögösen ejtették, Kűrosz perzsa király, és ez történelmi tény, elfoglalja a babiloni fővárost, beveszi az addig bevehetetlennek tűnő falakat. És az első rendelkezései között hozza meg azt, hogy van egy nép, amelyet elhurcoltak az ősei földjéről, de ennek a népnek szabad utat nyit, és azt mondja, hogy menjetek haza, és építsétek fel azt a templomot, amelyet leromboltak, amiről nektek, akik második, harmadik nemzedékben itt születtetek, már csak emlékezetetek van abból az elbeszélésből, amit az apák, a nagyapák és a dédapák esetlegesen rátok hagytak. Fél évszázad után odahurcolt izraelitáknak lehetővé teszi a történelem fordulata a templom újjáépítését. És azt olvassuk még, hogy nem csak megengedi Círus király ezt az újjáépítést, hanem anyagi eszközöket is rendel hozzá, és ezt hallottátok ennek a felsorolását, hogy mi minden volt, mindenek előtt megtalálták jegyzék alapján annak az edény gyűjteménynek, amit valamikor még a babiloni hadsereg vitt el a jeruzsálemi templomból, és a megmaradt dolgok, mert ott voltak összeírva, megvoltak, amik megvoltak, azokat odaajándékozta, vigyétek haza, tiétek arany, ezüst és más edényeket. Azt mondta, de sokan közületek, akik szívügyüknek érzik, gyűjtsenek adományokat. Adjátok össze ti, akik ennek az örökségnek a részei vagytok, és kérjetek meg másokat, más népeket, akik mellettetek élnek, hogy adjanak, segítsenek titeket, és építsétek újra az Isten templomát. Ha olvassuk a szöveget, testvéreim, nagyjából ez az, valahogy úgy is lehetne olvasni ezt a szöveget, és elmondani a történelmi tények ridegségével, ahogy nagyon sokszor megtapasztaljuk, amikor az ember egy-egy idegen városban jár, és idegen vezető végigvezet különböző templomokon, vagy nagyon sok templomon, és elmondja annak az építés történetét, meg az építőjét, meg a nem tudom micsodát, és erre szokták mondani a kirándulók a 13. templom után, hogy nem baj, hogyha már többet nem megyünk be. A kívülálló ridegségével is el lehet mondani a tényeket. Hogy mi történt a történelemben, és nagyon sokszor átéljük, testvéreim, azt, hogy érezni lehet, hogy ez valakinek a munkája. És más dolog akkor, amikor valaki olyannal elegyedünk szóba, aki érintett mondjuk annak a templomnak a történetében, mert oda tartozik, mert neki az nem csak statisztikáknak a halmaza és építészeti, meg stilisztikai gyönyörűség, hanem az ő lelkét éri. Valami több és más van mögötte. Szép és nemes cselekedet a krónikás történetében. Az, ami itt áll előttünk, hiszen ezt a könyvet az a valaki szerezte, a nevét a Esdrás nevű fejedelemről kapta, de az a valaki szerezte, aki a krónikák könyvét is összegyűjti és összeírja az Ószövetségben. De amikor olvassuk ezt a történetet itt a könyv első fejezetében, ahogy hallottátok, érezzük azt, hogy valami másról van szó. Itt a történetet úgy olvassuk, mint az érintettségnek az eseményét. És benne nem a nagy világtörténelmi fordulat az elsődleges, hanem ezt a fordulatot lehetővé tevő, és ebben az ő népének ajándékod adó Isten. És ez a legizgalmasabb, ez a látásmód. Az Isten jelenléte a történelemben és a történelem mögött. A nép számára, hiszen abból a népből írja valaki a krónikát, aki maga is örököse, gyönyörű örököse ennek a kijelentésnek. Hiszen az történik meg, amit az Isten Jeremiás próféta által elmondott, és köti is a szöveg. Azt mondja, hogy amit Jeremiás próféta mondott, most teljesedik be. Hogy Isten nem csak ítéletet hozott idegen királyok által erre a népre, hanem eljön az az idő, amikor szabaddá teszi Isten az ő népét. Idegen királyok által ítélte meg népe gonoszságát, és idegen királyokat tud felhasználni arra, hogy elhozza népe számára a szabadságot és az újraépülésnek a lehetőségét. Egyik elvesz, és a másik visszaad. Mert mindenki, idegenek, hívők és hitetlenek eszközök az Isten kezében, testvéreim. Ez az első, ami ebből a történelmi látásból fakad. A történelem az nem véletlen eseményeknek a sorozata, hanem minden, ami történik, benne van az Isten ismeretében. És minden ember, még azok is, akikről mi nem gondoljuk, eszközök az Isten kezében. Az egyik elvesz, a másik visszaad. És közben eltelik egy fél évszázad. De ez a történelem azoknak a számára válik érdekessé, akik nem felejtették el a hovatartozásukat. 50, majd 70 év után is készek arra, hogy mikor megszólal az Isten a maga jelenlétével, vagy mutatja az ő jelenlétét, elinduljanak, hogy újraépítsék a templomot és később Jeruzsálemnek a falait. Az Isten népe iránti hűsége nem rendül meg soha, nincs az a történelmi mélypont, és nincs az az ítélet. Hiszen Isten az ő népét megítélte, de nem azért ítélte meg, mert az ő népe, hanem azért, mert ez a nép bűnös volt, elhagyta az ő Istenét, és nem hallgatott a megtérő szóra. A bűnét ítélte meg ennek a népnek, csak a bűnnel együtt a nép is ítélet alá esett, mert jobban ragaszkodtak a bűnhöz, mint az élő Istenhez. És a bűnnel együtt ítélet alá esik a közösség is. De a kegyelem fél évszázaddal később, és aztán majd 20-25 évvel később egy második hullámban megmutatkozik ott az idegenben, hogy Isten örök hűsége az ő népe iránt rendíthetetlen. Semmit nem ad fel ebből, és szereti ezt a népet nem azért, mert jó, nem azért, mert hatalmas, hanem azért, mert kiválasztotta, hanem azért, mert az ő szövetségébe fogadta. És a második, harmadik nemzedéknek, akinek őseit egyetemleges ítélet alá vetette, felkínálja szabadulásnak a lehetőségét. Mert Isten mindig figyelmeztet, és szeretne minket megszabadítani, ahogy az ő népét is szerette volna megszabadítani a hamis mítoszoktól. Mert sokan úgy élnek, hogy az Istennek kötelessége, hogy megtartson minket. Ahogy cinikusan a felvilágosodás egyik filozófusa mondta, Istennek kötelessége, hogy megbocsásson. Nem. Istennek nincsenek kötelességei az emberekkel szemben. Mert Isten szuverén Úr. Isten azt tesz a történelemben, ami az ő örök bölcsességében benne van. Hogy szeretetéből elhozza és oda ajándékozza, az már egy másik kérdés. Azoknak, akik nem felejtették el, vagy akik újra felfedezik, hogy hova tartoznak. Miközben egy régi nemzedéket egyetemlegesen ítélet alá vetett az Isten, az újnak felkínálja a szabadulást. És ki az új nemzedék, testvérei? Az, aki nem felejtette el a hovatartozását. Még valami halvány emlékei vannak, és mikor megszólal a történelemben a szabadság lehetősége, tudják kötni az ő örökségüket ehhez. De azoké is, és ez az új szabadság népe, akik felfedezik önmaguk számára Istennek ezt a gyönyörűségét, ahogy maga Círus Perzsa király is felfedezi, hogy az Isten őt eszközül használja. Igen, aki felfedezi újdonságként az életében az Istenhez tartozásnak a gyönyörűségét, és elindul, hogy újjáépítse azt a templomot, amely az örökkévaló Istennek a hajléka, amely jel és a jelen túl pedig öröm. Jézus megfogalmazásában így hallottuk ezt a János írása szerinti evangéliumban, hogy az az új, aki Isten beszédeként kezdi hallani a kijelentést, a Bibliát, a Jézus szavát. Ez mind-mind az Isten új népe. Isten jelenléte maga a történelem. Mert az Isten léte már maga a cselekvés, a szava pedig gyönyörűség. Mikor megszólal és parancsot ad, és így interpretálja ezt Círus Perzsa király is, hogy az Isten, így olvastuk a második versben, aki az ég és földnek, illetve Isten, aki a föld minden országát nekem adta, ő parancsolja meg nékem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Tehát az az Isten, aki minden országát a földnek nekem adta, ez a círuszi vallomás, megparancsolta, hogy ott Jeruzsálemben építsek egy templomot. Mi a létnek és benne a hatalomnak az értelme, testvéreim? Az a felismerés, hogy az Isten akar valamit az én életemmel. Azzal a helyzettel, aki vagyok és amiben benne vagyok. Az Isten használni szeretne engem az ő tervében. És az életben kapott lehetőségek, testvéreim, nem csak királyoknak, nem csak befolyásos embereknek, hanem nektek egyen-egyen. Szóval az életben kapott lehetőségek azok nem csak arra lehetőségek, hogy önmagatokat kiteljesítsétek vagy beteljesítsétek, hanem arra, hogy Istent megismerjétek és szolgáljátok az ő dicsőségét. És felismerjétek azt, hogy benned és veled szeretne az Isten valami újat kezdeni, az ő népének dicsőségére, kisebbet, nagyobbat hozzátenni, ahhoz a történelemhez, amely az újrakezdésnek a történelme. Igen, az Isten népének jövőjéért téged is megbíz valami aprósággal, a családodban, a munkahelyi környezetedben, kisebb-nagyobb közösségben. Ez az új, ez a látásmód. Mert úgy is lehet élni a történelmet, hogy a racionalitás ridegségével kívül maradok, és nézem, hogy hogyan vergődik az Isten népe és az egyház a 21. század elején, és úgy is lehet, hogy beleállok és húzok benne, és közösséget vállalok vele. Krisztus a megváltói munkáját nem úgy végezte, hogy a mennyből parancsokat osztogatott le, hanem testet öltött, lejött a földre, és beleállt a lét legmélyére, a szenvedés mélységébe, és legvégén odaadta a legdrágábbat, az életét, azért, hogy nekünk életünk legyen. Értitek az újat? Ez az új a mi számunkra és a ti számotokra, testvéreim. És akkor majd, hogyha így tudjuk és így merjük látni a történelmet, akkor erről kerülnek majd a régi kincsek, és a régi kincsek új értelmet nyernek. Milyen jó, hogy ott van egy olyan jegyzék, amiben feljegyezték a régi dolgokat, hogy mi minden volt az Isten egykori kincsestárában, a templomban, mert volt mihez visszanyúlni. Ott voltak felsorolva. Azok az értéktelennek tűnő dolgok egyszerre értelmet nyertek. És ajándékká lettek több mint fél évszázaddal később, második, harmadik nemzedékben, aminek amúgy mohatták volna, hogy a történelemben milyen jelentősége van, már rég elmúlt. És ezek ajándékká lesznek, és rájönnek arra, hogy igen, vannak a régi kincsek, amiket visszakaptunk, de ennek a nemzedéknek is hozzá kell tenni a maga adományát, a maga szívét, a maga hitét, hitének gyümölcseit. És van, amit csak mi tehetünk, csak ez a nemzedék tehet hozzá. Ez a mi lehetőségünk, és ez a mi felelősségünk. Testvéreim, ez az a látás, amikor Isten felülről engedi nézni a történelmet, és benne láttatni, hogy nem csupán események száraz egymás utánisága van, hanem Isten van itt közöttünk, velünk és bennünk. És aki az Istenben van, az hittel épít jövőt, mert maga is beáll az Isten népe közé. Imádkozzunk, hogy sok ilyen élet legyen közöttünk. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igéd végtelen gazdagságából tanítgatsz minket másképp látni az életünket és a körülöttünk lévő eseményeket. Nem csupán úgy, mint aminek mindig az áldozatai vagyunk, hanem tanítasz bennünket úgy, mint akik cselekvő résztvevői lehetünk annak a dicsőségnek és annak a nép közösségének, amely a tied, amelyért nem száraz szerződést írtál, hanem amelyet vérrel, egyszülött fiad, golgotai kereszten kiontott vérével pecsételtél meg. Eme szerződésben te vállaltad a terészedet. Teljesítetted és teljesíteni is fogod, míg nem eljön az időknek vége. De megvalljuk előtted, hogy bizony a te néped s néped közül sokan oly sokszor hűtlenek lettek ehhez a szerződéshez. Ahhoz a szerződéshez, amelyben a legnagyobb szeretet, az egyszülött fiú áldozata jelent meg. Leomlunk eléd és megvalljuk, méltatlanságunk ellenére sincs más lehetőségünk, mint hogy jöjj és emelj fel, fogadj el, tisztíts meg, tégy magadévá. Öregségben, gyengeségben, fiatalságban, erőben, anyagi szükségben, vagy éppen anyagi bőségben is tedd áldott eszközökké mindazokat, akik hallják és élik az igének gyönyörűségét arra, hogy a te néped dicsőségét megmutasd ezen a világon. Mert a te népedet sohasem külső erők tartották meg, hanem mindig a belülről jövő hit, az a belső lelki erőforrás, amely a te igédből, szent lelked hatalmából és abból a hűségből fakadt, amelyet tőled vettünk. Köszönjük, hogy sokan így tapasztalhatták meg. Családban, második, harmadik, olykor negyedik nemzedékben, talán egy régóta félretett énekeskönyv bejegyzésében, vagy egy megkopott, sokat lapozott, porosodó Biblia újra felemelésében, vagy talán éppen a közösséggel való találkozásban döbbentek rá arra az örökségre és arra az értékre, hogy kik is ők és hová tartoznak. Köszönjük ezeket a csodákat, ezeknek a csodáknak az erejét. Imádkozunk most különösen egy családért, aki a mögöttünk hagyott héten állt koporsó mellett, és egy olyan örökséget kísért el, aki nem feledkezett el a hozzád való tartozásról. Akkor sem, amikor az ország egyik részéből a másik részébe szólította őt az élet. És nem csak, hogy nem feledkezett el, hanem szükségnek és kötelességnek érezte, hogy tovább mondja, tovább adja ezt az örökséget. Úgy légy vigasztalásul a hátramaradottaknak, hogy maguk is felvállalói legyenek ennek az örökségnek. Imádkozunk azokért, akik elvesztették a tisztánlátást ebben a világban, és kétségbe esnek, hogy mi is lesz velük, és hogyan jön majd a jövő szembe. Hát higgyék el, hogy a történelem apróbb és nagyobb fordulataiban is te mindig ott állsz, és te a te népednek Istene vagy. És mindent, jót és rosszat fel tudsz használni nagy terved véghezvitelére. És néha, amikor azt érezzük, hogy kezed ránk nehezül, akkor is gyönyörűség és szabadulás készül. Így áld meg bennünket és mindazokat, akik sírnak, akik veszteségeket szenvedtek. Így tarts meg bennünket, akkor, amikor csöndben szeretnénk eléd hozni mindazt, ami a szívünkben van, amit kimondhatunk, hallgasd meg, fiadért, a Krisztusért. Mennyei jó atyánk. Amen.